Tizedik novella. Valamely Alibek nevezetű leány remetének áll. Rustikó barát pedig megtanítja, hogyan kell az ördögöt visszakergetni a pokolba. Annak utána elviszik onnét, és Nerbál felesége lesz. Mikor Dioneó, ki buzgón figyelt, látta, hogy a királynő novellája véget ért, és már ő maga van hátra, nem várt parancsra, hanem mosolyogván ekképpen fogott szóba. Bájos hölgyeim, bizonyára nem hallottátok még, hogyan kell az ördögöt visszakergetni a pokolba. Annak okáért hát el akarom mondani nektek, anélkül, hogy túlságosan eltérnék ama tárgytól, melyről ma egész napon által beszéltetek. Ha pedig ezt megtanuljátok, talán még megmenthetitek vele lelketeket. De azt is megtanulhatjátok belőle, hogy ámbátor Ámor szívesebben lakozik a ragyogó palotákban és pompás termekben, mint a szegényes kunyhókban. Azért néha megesik, hogy sűrű erdőkben, zorton hegységekben, s puszta barlangokban is érezteti erejét. Miből is nyilvánvaló, hogy mindeneken hatalma vagyom. Na, hogy tehát a tárgyra térjek, elmondom. Barbéria országabeli Kapsza városában élt valamikor egy dúsgazdag ember, kinek több rendbéli gyermekei között volt egy szép és kedves leánya, Alibek nevezetű. Ez nem volt ugyan keresztény, de a városabéli számos keresztényektől fölöttébb magasztalni hallotta a keresztény hitet és istentiszteletet, miért is egy napon valamelyiktől megkérdezte, miképpen lehet a legzavartalanabb módon Istennek szolgálni. Azt pedig felelte, hogy azok szolgálják Istent a legtökéletesebben, kik e világ dolgai elől elmenekülnek, miként azok cselekedték, kik Thébaisz magányosságába és pusztaságába visszavonultak. A leány, aki együgyűcske volt, és mindössze talán 14 esztendős, nem komoly sóvárgásból, hanem inkább valamely gyermekes kíváncsiságból másnap titokban és egy szál egyedül megindult Thébaisz pusztasága felé, de senkinek ugyan szót sem szólt felőle. S néhány napok múltán, miközben kíváncsisága csak nem szűnt, nagy fáradalmak árán eljutott ama pusztaságba, és midőn messziről megpillantott valamely kunyhót, egyenesen annak irányába tartott, hol is szent embert lelt az ajtóban, ki a leány láttára elcsodálkozán kérdezte tőle, hogy hát mit keresitte. Azt pedig felelte, hogy Istennek sugallatából azt keresi, miképpen lehetne néki szolgálatjára, s egyúttal keres valakit, ki oktatná őt, hogyan kell szolgálnia neki. A derék ember látván, mely fiatal és igen szép leány, attól félt, hogyha megtartja magánál, az ördög még valamely gonoszra csábítja. Megdicsért tehát jó szándékáért, adott ennie német gyökereket és vadalmát, és datóját innia pedig üzlet, s mondta neki, néhánykám nem messzire innét van egy szent ember, ki sokkal a külön mester nálam abban, amit keresel, menj ő hozzá. És útba igazította. A leány pedig, hogy ahhoz elérkezett, és tőle is csak azt hallott, amit az előbbitől, tovább ment, és végezetül valamely ifjú, fölöttébb jámbor és áhítatos bizonyos Rustikó nevezetű remete cellájához érkezett, és feltette néki is ugyanazt a kérdést, melyet a többieknek feltett. Ki is álhatatosságát kemény próbára akarván vetni, nem küldötte el a leányt a többiek módjára, hanem magánál tartotta cellájában, és hogy az éjszaka leszállt, gallyakból és pálmalevelekből ágyat vetett neki, és mondotta, hogy abban térjen nyugovóra. Annak utána pedig hamarosan harcba szállottak a kísértések az ő erejével. Mivel pedig ereje hamar idő múltán cserben hagyta, holott még alig érte támadás, hátat fordított, és megadta magát, és szélnek eresztette szent gondolatait és imádságait és a sanyargatásokat, és kezdette a leánynak fiatalságára és szépségére fordítani elméjét, ezen felül pedig fejét törte, miféle utat, módot válasszon a leány dolgában, hogy az ne vegye észre, miképpen ő csak paráznaság révén juthat ahhoz, mit attól kíván. És eleintén bizonyos kérdésekkel próbálkozott, de megtudta, hogy a leánynak még nem volt dolga férfival, és valóban olyan ártatlan, amilyennek látszik. Miért is arra gondolt, hogy az isteni szolgálat ürügyével nyeri meg tőle, hogy kedvét töltse. És mindenek előtt nagy bőbeszédűen bizonygatta előtte, mely nagy ellensége az ördög az Úristennek. Annak utána pedig megértette vele, hogy a legnagyobb szolgálat, melyet Istennek tehet az ember, az, ha az ördögöt visszakergeti a pokolba, melyre az Úristen kárhoztatta. A leány megkérdezte, hogyan kell ezt végrehajtani. Felelte akkor Rustico: mindjárt megtudod, és ezért csak cselekedd azt, amit tőlem látsz. S nyomban kezdte levetkőzni néhány szál ruháját, mi rajta volt, s anyaszült mesztelen maradt, s ugyancsak a leányt is levetkőztette, annak utána pedig letérdelt, mintha imádkozni akarna, s magával szemben letérdeltette a leányt. Mivel pedig ebben a helyzetben Rustikóban mind magasabbra csapott a gerjedelem, a leány remek szépségének láttán, elkövetkezett a testnek feltámadása, melynek láttán Alibek elálmélkodott, és szólott eképpen: Rustico, mi az, mit ottan meredezni látok rajtad, s mi nékem nincsen? Ó, leánykám, felelte Rustico, ez az ördög, melyről néked szólottam, s látod-e, mely keményen gyötör engemet olyannyira, hogy alig bírom elviselni. Szólott akkor a leány: ó, hála légyen Istennek, íme mennyivel jobb dolgom van nekem, hogy nincs ilyen ördögöm. Szólott Rustico: igazad vagyon ebben. Csak hogy van neked más valamid, ami nekem nincsen, mégpedig ennek helyében. Szólott Alibek: ugyan micsoda? Felelte Rustico: benned van a pokol. És mondom neked, és szentül hiszem, hogy Isten téged az én lelkemnek üdvösségére küldött ide, mivel valahányszor ímez ördög, így keményen gyötör, s te hajlandó vagy oly igen megkönyörülni rajtam, hogy megengeded ezt a pokolba küldenem. Fölöttébb nagy vígasztalást nyújtasz nekem, s nagy és kedves szolgálatot teszel Istennek, ha ugyan valóban ama szándokkal jöttél ímesz helyre, mint mondottad. Felelte a leány jó hiszemben: ó, atyám, ha hogy bennem vagyon a pokol, legyen a te kedved szerint. Szólott akkor Rustico: leánykám, áldott légy. Menjünk tehát, és kergessük be oda, hogy aztán békén hagyjon engemet. És aképpen szólván, oda vezette a leányt szegényes ágyához, s megtanította, miképpen kell viselkednie, hogy ezt az Istentől elátkozott ördögöt börtönbe kergessék. A leány, aki soha életében eladdig nem küldött semmiféle ördögöt pokolra, első ízben némi fájdalmat érzett, miért is mondá Rustikónak: atyám, ím ez ördög bizonyosan holmi bajkeverős, igazán ellensége Istennek, mivel egyébről nem is szólva még a pokolnak is fájdalmat okoz, midőn beléje kergetik. Felelte Rustico: leánykám, nem lesz ez mindig így. És hogy elérje hogy csak ugyan nem leszen mindig így, el sem mozdultak az ágyról, és ott egy helyben 6-szor visszakergették a pokolba olyannyira, hogy ez egyszer úgy kiverték a fejéből a gőgét, hogy békességben elnyugodott. Azonban a következő napokban gőgje többször is visszatért. A leány pedig mindig engedelmesen hajlandó volt kiverni azt fejéből, és úgy esett, hogy a játék kezdett megtetszeni neki, és ekképpen szólott Rustikóhoz. Jól látom immár, mely igazat szólottak a ma kapszai derék emberek, hogy Istennek szolgálni fölöttébb édességes dolog. És bizony nem emlékszem, hogy bármi más dolgomban valaha is akkora gyönyörűséget és élvezetet nyertem volna, mint amilyen az ördögnek a pokolra kergetése. Miért is úgy vélem, hogy mindenki szamár, ki másra adja a fejét, nem pedig Istennek szolgálatjára. A leány pedig eme dolgok kedvéért gyakorta meglátogatta Rustikót, s mondogatta neki: Atyám, eljöttem, hogy ne henyéljek tétlenül, hanem szolgáljak Istennek, menjünk tehát és kergessük pokolba az ördögöt. Eme munkálkodás közben pedig mondá egyszer a leány: Rustikó, én nem tudom, miért menekül az ördög a pokolból, mivel hogyha olyan szívesen volna benne, amely szívesen a pokol befogadja és tartja, bizony soha onnét ki nem menne. Mivel pedig a leány gyakorta hívogatta magához ekképpen Rustikót, és buzdította Istennek szolgálatjára, ezzel oly igen megrokkantotta, hogy akkor is didergett, mikor más izzadt volt. Annak okáért kezdte mondogatni a leánynak, hogy az ördögöt csak akkor kell megfenyíteni és pokolba kergetni, ha gőgében felemeli a fejét. Mi pedig már Istennek hála megzaboláztuk, és most már ő maga könyörög Istennek, hogy hagyja őt békességben, és ekképpen némi szünetre kényszerítette a leányt. Ez pedig, mikor látta, hogy Rustikó már nem kéri, hogy kergessék pokolra az ördögöt, szólott hozzá egy napon ekképpen: Rustikó, ha a te ördögöd már meg vagyon zabolázva, és nem is gyötör, az én poklom ugyan nem hagy nyugton. Miért is jól tennéd, ha ördögöddel segítenél lecsillapítanom poklomnak dühét, miképpen én poklommal segítettem kiverni a gőgöt a te ördögöd fejéből? Rustikó, ki gyökereken és vizen élt, csak keservesen tudott eleget tenni kérésének, és mondotta neki, hogy nagyon sok ördög kell ahhoz, hogy valamely poklot elnyugtassanak, de azért ő mindent megtesz, ami erejétől telik. És ekképpen néhányszor kielégítette, de oly ritkán, hogy ez csak annyi volt, mikor babszebet dobnak az oroszlán torkába. Mivel pedig a leány úgy érezte, hogy nem szolgálhat Istennek annyit, mint kedve volna, fölöttébb zúgolódott. De miközben Rustikó ördöge és Alibek pokla között ímez vita folyt, a túlságos vágyakozás és a csekély erő miatt történt, hogy Kapsza városában tűz ütött ki, és Alibek atya valamennyi gyermekével, s mind egész házanépével benne égett házában, miért is Alibek minden vagyonának egyedüli örököse lett. Annak okáért bizonyos Nerbál nevezetű ifjú, ki az úri életben minden vagyonát eltékozolt, amidőn hírét vette, hogy a leány él, keresésére indult, és mikor meglelte, Rustikó nagy örömére és a leány nagy ellenkezésével visszavitte Kapszába, és feleségül vette, és a leányjal együtt örökölte a roppant vagyont, még minek előtte a törvényszék lefoglalta volna Alibek atyának hagyatékát azon a címen, hogy örökös nélkül halt meg. De midőn az asszonyok megkérdezték, vajon miképpen szolgált az Istennek a pusztaságban, mivel Nerbál akkor még nem hált véle, azt felelt, hogy akképpen szolgált, hogy az ördögöt pokolra kergette, és hogy Nerbál nagy bűnt követett el, mikor elvonta őt eme szolgálatától. Kérdezték akkor az asszonyok, hát hogyan kell pokolra kergetni az ördögöt? A leány pedig szavakkal és mozdulatokkal megmutatta nekik. Ezen pedig az asszonyok olyan jót nevettek, hogy talán még most is nevetnének, és mondották, ne búsulj, kislány, mivel hogy ez itt is szokásban vagyon, Nerbál majd buzgón szolgál véled az Úristennek. Aztán szájról szájra járt a dolog a városban, és közmondás lett belőle, hogy legkedvesebb szolgálat Istennek, ha pokolra kergetik az ördögöt. Ez a közmondás pedig eljutott innen a tengeren túlra, és még ma is járja. Annak okáért, ifjú hölgyeim, ha hogy szükségtek vagyon Istennek kegyelmére, tanuljátok meg pokolra kergetni az ördögöt, mivel hogy ezt Isten fölöttébb kedvesen veszi, s azoknak, kik művelik, nagy gyönyörűség nyomában pedig bőséges áldás fakad. Dionéo novellája ezerszer vagy többször is nevetésre csiklandozta a tisztes hölgyeket, oly vidámnak és csintalannak találták elbeszélését. Miért is, midőn véget ért, a királynő látván, hogy uralkodásának ideje lejárt, levette fejéről babérkoszorúját, s kedvesen rátette Filosztrátó fejére, ekképpen szólván, mindjárt meglátjuk, vajon a farkas jobban tudja-e vezetni a bárányokat, mint ahogy a bárányok vezették a farkasokat. Filosztrátó ennek hallatára mosolyogva mondta, ha rám hallgattatok volna, a farkasok megtanították volna a bárányokat, miképpen kell pokolra kergetni az ördögöt, éppen olyan jól, mint ahogy Rustikó megtanította Alibeket. Annak okáért ne nevezz bennünket farkasoknak, holott ti nem vagytok bárányok. Egy szó, mint száz. Mivel, hogy megválasztottatok, átveszem az uralkodást, mit reám bíztatok. Felelte erre Neifilé. Ide hallgass, Filosztrátó, ahelyett, hogy minket akarnál oktatni, inkább tanultál volna leleményességet, mint ahogy Massetto da Lamporeccio tanult az apácáktól, s kaptad volna vissza akkor a szavadat, mikor a csontjaid már maguktól is megtanultak zörögni. Filosztrátó látván, hogy minden csípésére ugyanannyi szúrás a felelet abbahagyta a tréfálkozást, és neki fogott a rábízott uralkodásnak. Elhívette az udvarmesterét, és apróra megkérdezte, miképpen vagyon minden dolog, és ezen felül tapintatosan elrendelte egész uralkodásának idejére mindazt, mi vélekedése szerint illendő volt, és a társaságnak megelégedésére lehetett. Annak utána pedig a hölgyekhez fordulván ekképpen szólott. Szerelmetes hölgyeim, mióta a jót a rossztól megkülönböztetni tudom, szerencsétlenségemre valamelyiteknek a szépsége miatt mindig rabja voltam Ámornak, s ha még oly alázatos voltam, még oly engedelmes voltam, s még annyira alkalmazkodtam is szokásaihoz, amennyire csak erőmtől tellett. Mindez nem tudott megóvni attól, hogy először is faképnél ne hagyjanak másnak kedvéért, aztán meg attól, hogy ne menjen dolgom egyre rosszabbul, s azt hiszem, ez már így leszen mind életem fogytáig. Annak okáért kívánom, hogy holnap arról beszéljünk, mi leginkább hasonlít az én sorsomhoz, vagyis oly emberekről, kiknek szerelme szerencsétlen véget ért. És éppen ezért adta nékem valaki, aki fején találta ezzel a szöget, eme nevet, melyen ti is szólítok engemet. És eképpen szólván felkelt helyéből, és mind a vacsora idejéig elbocsátotta a társaságot. A kert pedig olyan szép és elragadó volt, miképpen senki sem kívánt volna távozni onnét, hogy másuttalán gyönyörűséget lejjen. Sőt, mivel a nap még nem tűzött forrón, s ekképp a dolog nem esett nehezökre, a hölgyek közül némelyek kergetni kezdték a gidákat és a tengeri nyulakat és a többi állatokat, melyek a kertben voltak, s melyek, miközben ők üldögéltek, talán százszor is átugrándoztak közöttük, s ingerelték őket. Dionéo és fia Metta elénekelték Giulielmo úr és Vergiu asszonyság dalát, Filoména és Pamfilo sakjátékba merült, s ekképpen kiebben kiabban foglalatoskodván telt múlt az idő, s egyszerre csak eljött a vacsorának órája, minek utána tehát a szökőkút mellett megterítették az asztalokat, ott nagy élvezettel vacsoráztak. Filostrátó, hogy le ne térjen amaz ösvényről, melyen az előbbi királynők jártak, alig hogy az asztaltól felkeltek, parancsolta Laurettának, hogy kezdjen táncba, és énekeljen valamely dalt. Az pedig szólott: Uram, másoktól szerzett dalokat én nem tudok, magaméból pedig nem jut eszembe egy sem, mely illendő volna e vidám társasághoz. De ha beéritek azzal, amit tudok, szívesen eléleklem. Felelte erre a király: Csak szép és kedves lehet az, mi tőled vagyon, éppen ezért énekeld azt, amit tudsz. Lauretta akkor kellemes hangon, csak némiképpen szomorkásan énekelni kezdett, miközben a többiek rá-rá énekeltek, amint következik. Nincs oly vigasztalan, mint én, ki szerelemtől sóhajtozom, hiába szakadatlan. Ő mozgatója égnek, csillagoknak, ki önnön örömére teremte szépnek, pajkosnak, csinosnak, hogy földi értelem is lássa végre némi jelét a roppant szépségnek, mely örök a közelébe, de mégse vesznek észre az oktalan halandók, s vigasztalan sorvadhatok magamban. Volt hajdan valakim leánykoromban, kedves valék szívének csókolgatott, ölelgetett mohóan, szemefényétől boldog tűzben égett, s a szép idő múlóban adott is akkor sok gyönyörűséget. Én a deréklegénynek szántam magam örökre, ma is őt gyászolom ágról szakadtan. Aztán nagy gangosan egy nemes ember állt délcegen elében. Kérkedvén úrirangal, érdemekkel, most is ezt tart rabul féltő dühében, gyötör vadszerelemmel. Innen való az én kétségbeesésem. Rémülten ismerem fel, hogy én sokak javára teremtett szépség egy mellé ragadtam. Átkozom is ezerszer balgaságom, amért asszony ruháért igent mondék, s visszatekintve látom a bánatból, melyet a sors rám mért, régi boldog világom, amelyet vissza már hiába várnék. Gyásznép volt az a násznép, haltam volna meg inkább, mint sem fejem így dologra adjam. Ó, drága hűszerelmem, kivel akkor elégedett lehettem, s ki már az Úr előtt állsz, a magasból tekints le kegyesen, és szállj meg engem, ki soha-soha attól, hogy más élet szerelmed nem felettem, tedd, hogy életre keljen a láng, mely benned égett, s kérd az Urat, hogy én is visszakapjam. Ezzel Lauretta befejezte dalát, melyre mindenki jól figyelt, s melyet mindenki másképpen értelmezett. És voltak, akik milánói módra értették, tudnilik, hogy jobb egy kövér disznó, mint egy szép kis vászoncseléd. Mások magasztosabban, helyesebben és igazabban fogták fel, miről azonban most nincs helyén szólanom. Ennek utána a király számos fáklyát gyújtatott, s parancsára a fűben és a virágok között még más hölgyek is énekeltek, míg nem a csillagok, melyek fennragyogtak, sorra nyugovóra nem hajlottak. Miért is elérkezettnek látván az alvás idejét, jó éjszakát kívánt az egész társaságnak, s parancsolta, hogy ki-ki szobájába térjen. Végződik a Dekameron harmadik napja.